95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
3 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ukrajnai egészségügyi intézményeket, köztük frontkórházakat is támogat a katolikus Karitász kötszerekkel, kórházi eszközökkel, tudatta a segélyszervezet. A 66 raklapnyi adományt a külföldi támogatói segítségével állították össze, és több szállítmányban juttatják el nagyszülőse, munkácsra, húsztra és a frontra. A szállítmány tehát kötszereket, raktapaszokat, sebészeti ragasztószalagokat és rögzítősineket tartalmaz. A Párizs által Kijevnek átengedett első Mirage 2000 típusú vadászrepülőgépeket leszállították Ukrajnának, jelentette be a francia védelmi miniszter. A cél, hogy segítsenek megvédeni a légteret Oroszországgal szemben. A francia nemzetgyűlés ősszel közzé tett költségvetési jelentése szerint a légierő tulajdonában lévő 26 Mirage-ból 6-ot engednek át. A miniszterelnök a parlamenti szezon kezdet előtt, február 22-én értékeli az elmúlt esztendőt, tudta meg a kormányinfó után az atv.hu, amelyet Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter meg is erősített. Az országgyűlés tavaszi időszaka pedig február 24-én kezdődik. A kormány elkötelezett a nyugdíjak vásárlóerejének növelése mellett és reálértéken növekvő ellátmányokat szeretne, jelentette ki a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely emlékeztetett, a kabinet ebben a hónapban ismét kifizeti a 13. havi nyugdíjat, habár ez Brüsszelből és a hazai ellenzék részéről folyamatosan támadják. Jelezte azt is, az időseknek továbbra is nagy segítséget jelent a rezsicsökkentés. Megismételte, hogy az 5000 fő alatti településeken élő nyugdíjasokra is kiterjesztik az otthonfelújítási programot. 9000 kérelem érkezett eddig a munkáshitelre, 2600 esetben már megtörtént a kifizetés, jelezte a miniszter. Elhangzott, a Széchenyi hitelkártya program kamata 3%-ra csökken márciustól, indul az új lakásfejlesztési tőkeprogram 200 milliárd forint értékben, ez elsősorban Budapesten és a megyei jogú városokban mérsékelheti a lakásárak növekedését. Szó volt arról is, hogy a rákos rendező ügyében megjelenik egy kormányhatározat, a Budapesti Közművek Nonprofit ZRT elővásárlása után a fejlesztési lehetőségek biztosítására a fővárosnak lesz lehetősége, így a terület megtisztítására is. A kormány végre meghátrált, amit már évekkel ezelőtt kellett volna, azt elismerték, mini Dubaj helyett győzött Budapest érdeke, írta Karácsony Gergely a Facebook oldalán. A főpolgármester jelezte, a főváros él elővásárlási jogával. Rákos rendező sorsa megpecsételődött, közölte a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetője. Ha 50 milliárdot ki lehet fizetni egy szeméttelepért, akkor másra is van pénz, a szemét eltakarítására, a fejlesztése, a budapestiek érdekeinek szolgálatára, mint az utakfelújítása, kötött pályás fejlesztések, P+R parkolók építése, vagy éppen a fővárosi lakhatási válság kezelése, írt a közösségi oldalán Szent Király Alexandra. A kiskereskedelem forgalmának volumene a nyersadat szerint 0,4, naptárhatástól megtisztítva 1%-kal meghaladta 2024. decemberében az előző év azonos időszakit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal az MT-vel. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben 1,2, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 0,5%-kal bővült, míg az üzemanyagok esetében 6,9%-kal mérséklődött az értékesítés az előző év azonos időszakához viszonyítva. Decemberben a magyar lakosság erős fogyasztása inkább külföldön, mint sem a hazai boltok forgalmában realizálódott, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. Azt írták, a kiskereskedelem trendszerű bővülése egyértelműen a belgazdasági fordulatot és a középosztály folyamatos erősödését jelzi. Az ipari termelés volumene 2024. decemberében 5,3, munkanaphatástól megtisztítva 6,4%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, közölte a KSH első becslése alapján. A kibocsátás 1,8%-kal kisebb volt a novemberinél. Tavaly az ipari termelés volumene 4%-kal kevesebb volt, mint 2023-ban. Megkezdődik az M1-es autópálya hatsávosa bővítése Budapest és Győr között augusztusban, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. A kormány által jóváhagyott 800 milliárd forintos beruházás 100 év viszonylatában a legnagyobb autóút és autópálya építés lesz, ismertette Lázár János. A teljes 78 kilométeres szakasz 2029 elejéig készülhet el. A megemelt bérek visszaállítják a pedagógus szakma vonzerejét, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Kossuth Rádióban. Rétvári Bence emlékeztetett, tavaly átlagosan 32,2%-kal nőtt a tanárok fizetése, január 1-től újabb 21,2%-del, a megelőző két évben is volt 10-10%-os emelés, így négy év alatt csak nem megduplázták a béreket. Végül az időjárásról. Többnyire erősen felhős, borult lesz az ég a folytatásban, csak rövidebb szűrt napsütéses időszakokra számíthatunk majd, csapadék nem hullik, többfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban -3, napközben +3 fok körül alakul, híreinket hallották.
Segíthetünk. A Szent István Rádió szolgáltató magazin műsora.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Szeretettel köszöntök mindenkit, a most következő műsor szerkesztőjét, Molnár Andrást hallják. A civilek napját 1997 óta minden évben február 1-én ünnepeljük. E napon a polgárok önszerveződése, valamint a civil szervezetek, emberek és a társadalom felé végzett szolgálata előtt tisztelgünk. Az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület, Borsodabó-Üzemplén vármegyei civil közösségi szolgáltató központ az ünnep alkalmából kötetlen hangvételű találkozót szervezett február 5-én 15 órára a miskolci Nyilas Misi házba. Ott jártunk, és erről készült összeállításunkat hallhatják a következő 50 percben. Tartsanak velünk, érdemes! Civilek napján Palik Zoltánnal, a szervező Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület elnökével beszélgetünk a találkozó céljáról.
A civilek napját ünnepeljük a mai napon, ez ugye február 1-én lenne, de néhány napot így rászántunk, ami jól is jött ki, hiszen ma egy pályázati felhívás megjelent.
Kiket hívtatok?
A megyében működő civil szervezeteket hívtuk meg, ugye van 3758 egyesület alapítvány a megyében, tehát az ő képviselőiket vártuk, hogy ünnepeljünk közösen.
Hogyan is ünnepeltek, mondjuk el egy kerekasztal beszélgetéssel?
Igen, tehát munkával és kapcsolatépítéssel ünnepeljük. Ugye ez egy különleges alkalom, hiszen éveleje van, illetve ciklus eleje is van, amit lehet tudni, hogy mind a megyei közgyűlésben, mind pedig a városi közgyűlésben új képviselők, új tisztségviselők kerültek tisztségbe. Fontos, hogy a civil szervezetek megismerjék őket, tudják azt, hogy milyen elképzelések itt vannak, illetve mi várható a következő 5 évben. Illetve a kormányhivatalnak a képviselőjét hívtuk még meg. Ugye ők láthatatlan szereplő, de nagyon fontos. Egyrészt ugye a digitális átállás miatt, másrészt indul a versenyképes járások program, ami számukra és számunkra is teljesen új, tehát hogy erről szeretnénk beszélgetni, illetve híreket hallani.
Említetted, hogy új pályázat van.
A mai nap olyan meg a Városi Civil Alapnak a felhívása. Ma megjelent, és 10-től lehet benyújtani a pályázatokat. 5 kategória jelent meg. Egyet tudnak választani ezek közül minden pályázó. Van ingatlan beszerzés, gépjármű beszerzésnek a támogatása, eszközbeszerzés és rendezvények, illetve kommunikációs tevékenységnek a támogatása. Ugye ez ugyanazok, mint amik tavaly voltak, arra kell figyelni, hogy 3 kategóriában van arra is lehetőség, hogy a szervezetek a rezsihez, a működésükhöz igényelnek támogatást, tehát aki eszközre pályázik, rendezvényre, vagy pedig kommunikációs szolgáltatásokra, még ezen kívül beépítheti a pályázatába azt is, hogy a működési feltételeit ezeknek a programoknak tudja biztosítani.
Mondjuk elérhetőségeket, hol tudhatnak meg hallgatóink még többet a témáról?
Hát elsősorban a saját honlapunkat ajánlom, az az erke.hu, ahol a felhívás azért egy kicsit lefordítva, áttekintető formában is fent van. A pályázatokat a nemzetpolitikai információs rendszerben lehet benyújtani, és mint minden ilyen civiles pályázat megjelent a Bethlen Gábor alapkezelőnek a honlapján, az a bgazrt.hu, illetve a civilinfo.hu oldalon.
Palik Zoltán, köszönöm a beszélgetést.
Köszönöm.
Ma Tiszcsák Évával, Miskolcváros alpolgármesterével beszélgetek. Mi lesz a mai téma?
Én úgy tudom, hogy azért hívtak minket ide, hogy elmeséljük, hogy egy-egy szervezet jelen pillanatban a városi önkormányzatát, Miskolc megyei városnak az önkormányzata milyen együttműködéssel dolgozik együtt civil szervezetekkel, úgyhogy erről fogunk ma beszélgetni, és úgy láttam, hogy nagyon-nagyon sok civil szervezet el is jött ma, és hálás vagyok egyrészt azért, hogy elhívtak, meg azért, hogy már nagyon sok mindenkit ismerek. Ugye mindenki tudja, hogy október 1-től vagyunk a város vezetése, dolgozunk együtt így ebbe a formába, úgyhogy összesen 4 hónap telt el, nagyon sok szervezettel találkoztam már, és tudom, hogy még fogunk is nagyon sok szervezettel együtt dolgozni, de ez majd ma kiderül a mai délután, hogy hogyan és milyen formában.
Mik a tapasztalatok eddig, mennyire aktívak a miskolci civil szervezetek?
Én úgy gondolom, hogy példamutató az aktivitás. Nagyon sok idős civil szervezettel találkoztam, és például ez egy saját magánvéleményem, hogy fontos ennek a korosztálynak, hogy legyen hova menni, tehát legyen egy közösség, ahova tartozhatnak, és ezek a civil szervezetek pont ezt a biztonságot, közösséget adják a nyugdíjas idősebb korosztálynak, úgyhogy egyrészt ez egy nagyon fontos dolog, illetve hát sok olyan civil szervezet van, aki segíti a város munkáját, hiszen olyan feladatot látnak el, akár a fogyatékosságról beszélünk, akár a hajléktalan ügyről, besegítenek nekünk, tehát az meg példaértük, amit ők csinálnak szintén.
Köszönöm szépen a polgármester asszony.
Az elmúlt percekben Matiszczák Évát, Miskolc megyei jogú város alpolgármesterét hallották. Most dr. Menyhárt Szabolcsot, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatóját kérdezem a találkozóról.
Főigazgató úr, mi lesz a mai téma?
A mai téma alapvetően a civilek részvételével kapcsolatos tájékoztatás lesz, hogy alapvetően a kormányhivatal részéről a digitális állampolgársággal kapcsolatban szeretnék tájékoztatást nyújtani, ami alapvetően az állampolgárok részére egy olyan szolgáltatása a magyar államnak, amely megkönnyíti az állami digitális térben való eligazodást, illetve az állami digitális térben való belépést az állampolgárok részéről, ugye erről fogunk tájékoztatást nyújtani, hogy akár civilként, akár állampolgárként, akár munkavállalóként, magyar emberként, hogy tudjuk az ügyeinket minél gördülékenyebben intézni az állami digitális térben. Illetve hát szó fog esni a versenyképes járások programjáról, ugye ez egy általános tájékoztatás lesz a részünkről, a program jelenlegi részleteiről kívánunk tájékoztatást nyújtani, ugye ez egy olyan területfejlesztési program, amely minden járásba, így a Borsodabok Zemplén vármegyei járásokba is újabb forrásokat hoz. Minden járás legalább 250 millió forintos éves keretösszegből gazdálkodhat, vármegyeszékhely járás 500 millió forintból legalább. Tehát úgy gondolom, hogy ez is egy újabb olyan lehetőség, ahol a vármegyénk fejlődhet, a vármegyénk tovább léphet, és hát nyilván ebbe adott esetben a civil partnerek is pályázóként, ha majd a kiírások lehetővé teszik, akkor részt tudnak venni. Meg hát egyébként általában is tájékoztatást kívánunk nyújtani, hogy a kormányhivatal mivel tudja a civil társadalom működését segíteni, mert mi úgy gondoljuk, hogy a civil társadalom az ugyanolyan ügyfelünk, mint az állampolgárok, a vállalkozások, az egyházak, és hát mi az állampolgárokat és az ügyfeleket alapvetően partnereknek tekintjük, kívánjuk tekinteni, és mindent megtenni annak érdekében, hogy közigazgatási ügyeiket, ügyes-bajos dolgaikat lehető legnagyobb komfortban, lehető legzökkenőmentesebben, leggyorsabban és számukra legkomfortosabb módon tudják intézni.
A digitális állampolgárságról beszélgessünk egy kicsit. Mennyien éltek a megyében? Mennyire tudnak róla az emberek?
Az emberek tudnak róla. Ugye a digitális állampolgárság az egy lehetőség az állampolgárok részére. Vármegye szerte is már több tízezer sikeres regisztráció zajlott le. De emellett ugye az ügyfélkapu plusz is az állampolgárok rendelkezésére, tehát nem csak a digitális állampolgárság programmal tudják ügyeiket elektronikusan intézni, hanem az ügyfélkapu plusz segítségével is, ami alapvetően hozzásegíti őket az állami digitális szolgáltatások, közszolgáltatások igénybevételéhez. Én mindig úgy szoktam mondani, hogy a digitális állampolgárság az egy programot jelent, de ez a program elsődlegesen egy kulcsot is jelent az állampolgárok részére, egy biztonságos kétfaktoros azonosítást tesz lehetővé. Tehát úgy szoktam mondani, hogy a régi rozsdás kamrakulcs helyett egy csillogó, villogó, digitális, mondjuk úgy csipkártyával ellátott szállodai kulcshoz hasonló elektronikus eszköz fog az állampolgárok rendelkezésére állni egy telefonos applikáció keretében, amivel tényleg egyszerűen egy-két gomnyomással be tudunk jutni a tárhelyünkre, le tudjuk érni az egészségbiztosítási adatainkat, meg tudjuk nézni, hogy milyen receptet írt fel az orvos, milyen lett a laborleletünk, tehát nagyon sokrétű szolgáltatásokhoz tud ez minket hozzásegíteni.
A személyigazolványkártyák, mint fizikai kártyák kivonását valahol azért még a távol jövőben képzeljük el.
Nincs szó a személyigazolványok kivonásáról. Ez csupán egy lehetőség azok részére, akik a digitális állampolgárság applikációval rendelkeznek, és ebbe a programba belépnek, azok már nem kell, hogy maguknál tartsák fizikálisan sem a személyigazolványukat, hiszen például egy rendőri igazoltatásnál a digitális állampolgárság applikációval előállított QR-kód segítségével már a rendőr igazolni tudja a személyazonosságunkat.
Az elmúlt percekben dr. Mennyhárt Szabolcssal, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatójával beszélgettünk. Thank you. A folytatásban részlet következik a kerekasztal beszélgetésből, melyen Matis Csák Éva, Miskolc megyei jogú város alpolgármestere, dr. Mennyhárt Szabolcs, a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatója, és Dankó Dénes, a Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyei önkormányzat alelnöke vettek részt, aki kérdez Muntján Bernadett.
Néhány adat, amit lehet még önök sem tudnak saját magukról, hogy Borsod-Abolcs-Zemplén vármegyében az itt működő civil szervezetek harmada miskolci székhelyű. A KSH adatai szerint 870 szervezet működik a megye székhelyen. A vármegye székhelyek közül ezzel Miskolc a negyedik legcivilizáltabb város. Ezért is tartjuk fontosnak, hogy beszélgessünk Miskolc megyei jogú város önkormányzata és a civil szervezetek közötti kapcsolatokról. 2024. októberében, ugye akkor lépett hivatalba az új városvezetés. Az Erke civil központ a miniszterelnökség civil és társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkárságával és a Miskolci Egyetemmel együttműködve novemberben szervezte meg a 4. forrás és innovációs civil konferenciát. Ezen előadást tartott Matis Csák Éva, a polgármester asszony is. Az előadásban még kevés szó esett akkor arról, hogy mely területek és intézkedések lesznek azok, amelyekben hangsúlyos lesz a civil szervezetek és az önkormányzat együttműködése. Akkor ugye azt mondta a polgármester asszony, hogy egy picike türelmet kér, és ahhoz, hogy megtörténhessenek a szükséges előkészületek és egyeztetések, és hát most, hogy eltelt az első 100 nap, akkor itt vagyunk újra a kérdéseinkkel a polgármester asszony felé. Milyen részvételi, együttműködési lehetőségeket, csatornákat, területeket működtet a város a civil szervezetek és közösségek számára? Tehát kihez fordulhatnak, hogyha bármilyen segítségre lenne szükségük?
Engedjék meg, hogy először én sok szeretettel köszöntsem önöket, és köszönjem meg a szervezőknek ezt a mai rendezvényt, hiszen ahogy hallották, már egyszer találkoztunk így talán ebbe a körbe, és azóta nagyon sok minden történt. Engedjék meg, hogy néhány szóval elmondjam, hogy mi minden történt velem és a civilekkel az elmúlt 100 napban. Biztos sokan emlékeznek is rám. Rengeteg civil szervezettel személyesen is találkoztam, felvettem a kapcsolatot, és azt tudni kell, hogy naponta találkozom civil szervezetekkel, de ahogy hallhatták, elég népes számmal vannak jelen Miskolc városába, tehát ez a 4 hónap még nem volt arra elég, hogy mindenkivel személyesen találkozzak. Persze ez természetesen vágyam, és el is fog jönni, tehát én mindenkit személyesen is szeretnék vagy felkeresni, vagy várom a meghívásokat, ahogy eddig ezután is eleget fogok tenni a meghívásoknak, hiszen nagyon szeretném megismerni minden civil szervezetnek a munkáját. Ahhoz, hogy a város a legjobbakkal, illetve a legtöbbet tudjon kihozni ebből a projektet, tehát a együttműködésből, ahhoz meg kell ismernünk egymást. De azt mindenféleképpen el tudom mondani, hogy Miskolc megyei jogú városnak fontos feladata az, hogy kapcsolatot tartson és együttműködjön a civil szervezetekkel, hiszen már nagyon sokan bizonyították az elmúlt években, évtizedekben, hogy milyen sokat tudnak hozzátenni a város életéhez, a város működéséhez, illetve az itt élő polgároknak a jóllétéhez. Úgyhogy ez továbbra is folytatódik. Felmerült az a kérdés is, hogy ugye a változással kihez tudnak konkrétan fordulni. Ha most megengedik, akkor bemutatom, mert itt most elég sokan vannak, az új civil referensünket, akihez konkrétan lehet majd fordulni a kérdésekhez. Nyilván mi napi kapcsolatban vagyunk, tehát átbeszéljük a dolgokat, de hozzá lehet fordulni. Egy olyan embert választottunk civil referensnek, aki több éve dolgozik a civilekért, és önállóan saját magát menedzselve, lokálpatriótaként nagyon sokat adott Miskolc városának, és hogyha azt mondom, hogy valaki meg szeretné formálni az igazi lokálpatrióta szobrát, akkor szerintem róla meg lehetne formálni. Raymond Zoltánt engedjék meg, hogy bemutassam. Szerintem sokan ismerik az írásait Facebookon, Észak-Magyarországban, de ha valaki egy kicsit jobban követte, akkor azt is tudja, hogy könyveket írt. Jól tudom, ugye 6-ot írtál, Zoli, most jelent meg a 6. könyved, úgyhogy ő az, aki a civil szervezetekkel foglalkozik, és hogyha megengedik, akkor az, hogy mi történt most az elmúlt időszakban, azt ő be is mutatja, hiszen már ő dolgozott konkrétan a civil dolgokkal. Zoli, ha megteszed, hogy beszélsz arról, hogy mi mindent csináltál az elmúlt időszakban.
Hát nem olyan régen körvonalazott pontosan, hogy mi lesz a feladatom, egy 2-3 héttel ezelőtt, és Az elmúlt két hétben feszített munkatempók, hogy a Kocsonya Fesztivál civil utcáját és a civil színpadát szerveztem, és hát ugye a fesztivál szervezőinek kérésére nagyon szoros volt a határidő, tehát a múlt héten már le kellett adni azoknak az egyesületeknek a nevét, akik fellépnek a színpadon, vagy esetleg a faházakban szerepet vállalnak. Nyilván volt egy listánk az előző évről, az alapján indultunk el, de voltak nagyon sokan, akik jelentkeztek hozzánk is. Úgy jöttek, összesen 35 civil egyesület fog fellépni a színpadon, illetve a civil utcában. Ez szerintem egy elég jó szám, főleg, hogy elég gyorsan kellett ezt kivitelezni, és hát nagyon értékesnek tartja Miskolc városa a civileknek a munkáját. Nagyon értékes az, amit a civilek hozzátesznek a városhoz, és hát mindenképpen támogatni szeretné a város, és hát hogyha bármilyen problémájuk, vagy bármilyen kérésük van, vagy bármiben segítséget szeretnének kérni, akkor elsősorban hozzám jöhetnek, és utána pedig én pedig majd megpróbálom, illetve majd segítek mindent elintézni.
Ettől függetlenül elnézést, hogy visszavettem a szót, az továbbra is, ha megkeresnek, én igyekszem mindenkinek időpontot találni, tehát továbbra is, ha tudok, várom önöket szeretettel, személyesen is köszönöm szépen.
A 2021 és 27 közötti ciklusban a város nagyjából 32 milliárd forint területfejlesztési forrás felhasználására jogosult a Top Plusból. A civil szervezetek leginkább a társadalmi felzárkózás, a szociális ügy, egészségfejlesztés, közösségfejlesztés területén megvalósuló programokhoz tudnának ugye kapcsolódni. Milyen projektek indulnak a polgármester asszony a fenntartható humán fejlesztések konstrukció belül? Hogyan lehet ezen programok előkészítésébe részt venni, vagy munkacsoporthoz csatlakozni?
Azt el kell mondani, hogy ezt a munkát még az előző városvezetés kezdte el, és mi folytatjuk az ő általuk megkezdett munkát. Már korábban létrejött a Szociális Város Rehabilitációs Projektek esetében az a támogató szervezet, aminek többek között a Meszegyi, a Miskolci Egyetem, a MEFIA tagja, a RECIK Alapítvány, és ezek a projektek minden társadalmi réteget megkívánnak célozni, tehát terveink szerint a lehető legtöbb miskolci állampolgárhoz igyekszünk majd eljutni, lesznek ifjúságot érintő programjaink, egészség, élet, prevenció, előtérbe helyező programjaink, illetve különböző társadalmi csoportok felé történő érzékenyítő programok, és természetesen közösségfejlesztő programok, és hát olyan civil szervezetek is részt vesznek, ugye most itt vagyunk a Nyilasmisi házban, ez egy kiváló helye a civil szférának, például ők az ifjúsági programokban fognak részt venni. Ha megengedik, most részletekben nem megyek bele, hogy kik vesznek részt, hiszen folyamatban vagyunk, tehát azt tudniuk kell, illetve önök, akik tudják, hogy hogyan működnek a pályázatok, illetve azt is a határidőket is, azt tudják, hogy decemberről márciusra lett áthozva a beadási határidő, tehát az átvitelből teszállít, hogy nagyon szűkös időnk van jó projekteket csinálni, ez pedig csak úgy lehet, hogyha folyamatosan dolgozunk rajta, nyilván ez egy külön team dolgozik rajta, és mivel benne vagyunk a folyamatokban, és egyébként még most naponta változik is az összetétel, hiszen keressük a legjobb megoldásokat, a legjobb szervezetekkel szeretnénk együtt dolgozni. Nagyon sok civil szervezetet felkerestünk, megkerestek minket, volt, aki tudta vállalni a feladatot, volt, aki visszalépett, de a megvalósításnál még újabb szervezetek be tudnak jönni ebbe a projektbe, úgyhogy én konkrét civil szervezeteket nem szeretnék megjelölni, viszont azt tudni kell, hogy minden olyan részbe el akarunk jutni a projekteken keresztül, ami fontos a miskolciaknak, illetve különböző olyan programokat, ami a fogyatékossággal élőket is érinti, az egészséges embereket és időseket is. Tehát tényleg minden egyes polgárt meg szeretnénk szólítani ezekkel a programokkal.
Amúgy Miskolcon civil szervezetnek lenni nagyon kiemelt dolog, mert hogy egyedül Miskolcon van lehetőség arra, hogy önállóan pályázzanak városfejlesztési forrásokra. Hogyan lehet pályázni a polgármester asszony a civil szervezetek számára elkülönített kis projekt alapra?
Erről az a mai információm, hogy két héten belül fel fog kerülni a Miskolc város honlapjára ennek a kiírása, de egyébként már én ezt úgy tudom, hogy ez elérhető maga a projekt kiírás, mindjárt puskázok, mert ebbe nem vagyok profi ezekbe a nevekbe.
Tehát ugye ez van az, hogy ahol a top 20-as pályázatok legyenek, tehát ez a pályázatok ott volt, ezt Széchenyi tervnél, ez tulajdonképpen nem egy önálló felhívás, hanem annak a fenntartható humánfejlesztések projektnek egy része, ként jelenik meg, egy terület-specifikus melléklet az, ami egyébként elmondja, hogy a civilek hogyan tudnak, illetve hát hogyan lehet ebben a normál kiválasztási eljáráson pályázatban részt venni. Három területet érint, az egészségfejlesztést, a kultúrát és a szociális ügyet. Nem egyenlő arányban vannak megosztva az 500 millió forrás, mindenkinek érdemes egyébként megnézni nyilván. Nem a legkisebb szervezetek számára a leginkább elérhető, hiszen mondjuk a pályázat számolni kell azzal, hogy a negyede hívható leülekként a forrásoknak, illetve azért ugyanazoknak a feltételeknek meg kell felelni, mint bármilyen más uniós pályázat esetében. Minden esetre ez nagyon jó, és tényleg unikális, tehát hogy a korábbi ciklusban csak Szeged és Miskolc volt ilyen, de most már csak Miskolc alatt, ahol egyáltalán erre lehetőség van.
Igen, de két héten belül fel fog kerülni a kiírás a honlapra, ha valaki esetleg mégse találná meg.
Most zenélünk, majd folytatjuk ezt a kerekasztal beszélgetést. A civilek napja a miskolci rendezvényéről jelentkezünk, mondjam, Bernadett kérdez.
Egy civil szervezet működése és fejlődése szempontjából megkerülhetetlen a Borsod-Bauzemplén vármegyei kormányhivatal. Ugye a sajtóból már biztosan is értesültek róla, hogy a kormányhivatalnak úgy tűnik, mintha új területfejlesztéssel összefüggő szerepet is kapna, itt a versenyképes járások programra gondolok. Mit jelent a versenyképes járások program főigazgató?
Köszönöm a kérdést, nagyon nagy szeretettel köszöntöm én is a tisztelt megjelenteket, tisztelt vendéglátóinkat, örülök, hogy a kormányhivatal is szerepet kaphat, megnyilatkozhat egy ilyen fontos rendezvényen, de mielőtt a versenyképes járások programra rátérnék, talán annyit, hogy ugye a kormányhivatal azért is speciális, mert ugye mi alapvetően engedélyező hatóság volnánk, és hatóság volnánk, tehát felvetődik a kérdés, hogy hogy is keveredik egy ilyen civil kezdeményezéshez a kormányhivatal, de mi úgy gondoljuk, hogy nekünk igenis itt a helyünk, hiszen a kormányhivatal egy olyan hatóság, egy olyan vármegyei közigazgatási szerv, ami alapvetően szolgáltatásokat nyújt, és szolgáltatásokat nem csak az állampolgárok, a természetes személyek, a vállalkozások irányába, hanem természetesen a civil szféra is ugyanolyan ügyfelünk a mindennapi ügyintézés során, és azt kell mondjam, hogy a főispán úr vezetése mellett egy olyan kormányhivatalt építünk, amely az ügyeket nem bonyolítja, hanem elintézi, és az ügyfeleket pedig alapvetően nem az ügy, az adott ügynek az ügyfelének, hanem alapvetően partnerként próbáljuk kezelni. És ez a civil társadalom számára is biztosítva van, és alapvetően, amikor mi az ügyeinket intézzük, akkor természetesen a civil partnereket is partnerként kívánjuk kezelni, az ügyes bajos dolgaiban segíteni szeretnénk, a kollégáink pedig arra tették fel az életüket, hogy minden ügyfelet, civil szervezeteket, vállalkozásokat, egyházakat, természetes személyeket átsegítsenek a bürokrácia útvesztőin, hiszen épp elég adott esetben mindenki a saját feladatát elvégeznie. Mi azon fáradozunk, azon igyekszünk a kollégáimmal, hogy a bürokrácia, a közigazgatás útvesztőibe el tudjuk kalauzolni a hozzánk forduló állampolgárokat, civileket és minden szereplőt. Igen, ahogy elhangzott, egy új területfejlesztési program indul 2025-ben. Ez a versenyképes járások program, ami alapvetően Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyét is nagyon szerencsésen érinti, hiszen mind a 16 járásunkban el fog indulni ez a program, ami örömteli, hiszen így a járások legalább 250 millió forint pályázati összeggel fognak rendelkezni, kivéve Miskolcot, ahol legalább ugye vármegye székhely központ járás esetén legalább 500 millió forintos keret fog rendelkezésre állni. Ugye ez egy gyors számolás alapján több mint 4 milliárd forintot jelent. Én azt gondolom, hogy ez egy örömteli hír, hogy ez az összeg vármegyénkbe érkezik. Ugye a kormány meghatározta azokat a prioritásokat, amikre ezeket ugye a térség, a járások költhetik. Ugye alapinfrastruktúra fejlesztés, közszolgáltatások fejlesztése, térségi gazdaság fejlesztés, település üzemeltetés, ugye ezek a legfontosabb prioritások, amelyekre a majdan kiírásra kerülő pályázatok során gyakorlatilag pályázni lehet az érintett szervezetek részéről. Én azt gondolom, hogy ez egy örömteli esemény, hiszen borsodiként, miskolciként én mindig örülök, hogyha bármilyen forrás a kis hazánkba, szűkebb pátriánkba érkezik, hiszen ez itt kerül elköltésre, itt épülnek különböző infrastruktúrális elemek, itt jönnek létre különböző szolgáltatások, és hát ne felejtsük el, hogy minden elköltött forint valamilyen arányban költségvetési bevétel, és hát természetesen, ami a legfontosabb, a családok számára munkabér bevételt fog jelenteni, ami megint csak a mindennapi életünk boldogulásához elengedhetetlen, úgyhogy mi is várjuk nagy szeretettel a program elindulását, a program beindulását, és bízom benne, hogy minden Miskolcon, illetve Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében elköltött forint az többszörösen meg fog térülni a versenyképes járások program keretében.
Amúgy a kormányhivatalnak kulcs szerepe van a közigazgatás és a közszolgáltatások digitalizációjában is, ugye a digitális állampolgárság programra való átlépés, mégis az ügyfelkapó pluszra való áttérés önöket egyénenként is érint, ez meg nyilván szervezeti szinten is, úgyhogy felmerül a kérdés, hogy hogyan sikerült az átállás, illetve alapvetően miről szól ez a digitális állampolgárság program?
A digitális állampolgárság mindenkit érint, hiszen legtöbben internetet használunk, számítógépünk van, mobiltelefonunk van, de ha egy picit távolabb megyünk, és nem a kormányzati digitális térre gondolunk, hát mindannyian használnak különböző internetes programokat, bankolunk, közműszolgáltatóknál vagyunk jelen, elektronikus számlákat kapunk, netán facebookozunk, vagy egyéb szociális média platformokon vagyunk jelen, tehát minden a életünk részét képezi a számítástechnika, az informatika, és hát nyilván egy jól működő állam nem engedheti meg magának, hogy ezekben a fejlesztésekben lemaradjon, hiszen mi nem csak Magyarországon versenyzünk, hanem azért egy világviszonylatban a magyar államnak helyt kell állnia, és hogyha a világviszonylatban digitális technológiák fejlődnek, akkor Magyarország is, hogyha egy jó államot akar építeni, akkor ebben ki kell venni a részét. De az állampolgárok számára sem mindegy, hogy órákat állnak sorba egy-egy közszolgáltatás elintézésekor, vagy pedig egy internetes platform segítségével egy-kettőre le tudnak kérdezni például egy tulajdoni lapot, vagy meg tudják nézni, hogy milyen elektronikus receptek vannak felírva ugye a felhőbe, amit nem csak a patikába tudunk lekérdezni, hanem ugye a digitális állampolgárság platformon keresztül, ugye a különböző alkalmazásokon. Ugye korábban az ügyfélkapu jelentette az állampolgárok számára az állami közszolgáltatásokhoz való hozzáférés kapuját. Ugye ügyfélkapu, ugye ez is volt az elnevezés a platformnak. Ugye ez egy nagyon egyszerű platform volt, adtunk egy felhasználó nevet, adtunk egy jelszót, hát ki bonyolultabbat, ki kevésbé bonyolultat, 1, 2, 3, 4, vagy egyéb egyszerű jelszóval próbálkoztak, és hát mint ahogy az elektronikus élet minden területén egyre inkább a bonyolultabb azonosítások kerülnek előtérbe, ugye gondoljunk bele, hogyha bankba elmegyünk, akkor teljesen természetes, hogy legalább egy kétfaktoros azonosítás történik, hogy ugye az adatainkkal ne tudjanak visszaélni, hogy a pénzünk, az adataink, az információk rólunk biztonságban legyenek. Ugye amikor a digitális állampolgárság program elindult, akkor Magyarország kormánya is alapvetően a biztonságra törekedett, ugye Európai Uniós szabályoknak való megfelelés érdekében meg kellett szüntetni az egyszerű, egyfaktoros azonosítású ügyfélkaput, mert az egyszerűen nem volt biztonságos. Úgyhogy most jelentem mindenki számára nagy örömmel egy digitális állampolgárság programmal, egy digitális állampolgárság applikációval rendelkezünk, ami egy biztonságos adattovábbítást és egy biztonságos felhasználást tesz lehetővé. Én azt szoktam mondani, ha tőlem kérdezik, hogy mi is ez a digitális állampolgárság, mondjam már el érthetően, hogy ők is tudják, hogy miről van szó. Hát én azt szoktam mondani, hogy ugye korábban az ügyfélkapu, úgy tudom legegyszerűbben elmondani, mint egy régi rozsdás kamrakulcs. Ugye azzal is be lehetett zárni a kamrát, hogyha nem volt baj, akkor illetéktelenek nem hatoltak be, de hát nyilván könnyebb volt egy régi zárat feltörni. Ugye gyakorlatilag a digitális állampolgárságot elsődlegesen egy kulcsként kell elképzeljük, egy olyan kulcs, ami sokkal több biztonsági elemet tartalmaz. Egy gyakorlatilag egy olyan biztonsági zár, ami, hogyha be van zárva, akkor nagyon-nagyon nehéz az illetékteleknek feltörni, hiszen több faktorral történik az azonosítás, vagy ugye az applikáción keresztül egy QR kóddal, egy ilyen nagy ilyen fekete négyzet pontokkal történik meg az azonosítás, vagy ugye természetesen lehetőség van az okostelefonnal nem rendelkező állampolgárok részére az ügyfélkapu plusz alkalmazására, ami ugyancsak egy telefonos más programot jelent, vagy pedig egy e-mail címes második faktor alkalmazásával tudnak bejutni ebbe a digitális térbe. Tehát alapvetően a digitális állampolgárság elsődlegesen ezt jelent. De természetesen ugye a kormány nem csak arra törekedett, hogy egy új, szép kulcsot adjon az állampolgárok rendelkezésére, hanem egy olyan platformot fejlesztett, illetve fejleszt, hiszen ennek a fejlesztése folyamatban van, ami különböző szolgáltatásokat is nyújt egyszerre. Ugye amikor ebbe az applikációba belépünk, nem csak arra van lehetőség, hogy belépjünk a tárhelyünkre például, ahova mondjuk az adóhivatal az SZIA bevallásunkat küldi, vagy belépjünk az EST alkalmazásba, ahol ugye a receptjeinket tudjuk megnézni, hanem számos más kényelmi funkciót is betelepítettek a fejlesztők ebbe a kis programba. Például a rendőrigazoltatásnál már nem kell a személyigazolványt magunknál hordanunk, ezzel én megmondom őszintén élni is szoktam, mert nem a pénztárcámat cipelem, hanem beülök az autóba ezzel a telefonnal, rajta van a forgalmi engedélyem száma, rajta van a személyigazolvány száma, sőt, hogyha a rendőr megállít, akkor le tudja csippantani a telefonról azokat az adatokat, ami az én igazoltatásomhoz szükséges. De emellett például erkölcsi bizonyítványt is tudunk igényelni az applikáción keresztül, ami megint csak egy újdonság, de akár kormányablakban is időpontot tudunk foglalni az applikáción keresztül is. Ugye ezek a fejlesztések folyamatban vannak, amik további bővülést fog eredményezni ebben a digitális állampolgárság programban. Én biztatok mindenkit, hogy ha még nem tette, akkor regisztráljon. Nyilván nagyon sokan felteszik a kérdést, hogy de miért kell bemennem a kormányablakba? Hát ennek is nagyon egyszerű a magyarázata, ugye itt is az adatbiztonság ugye a legfontosabb. Nyilván, aki otthonról ugye az új digitális személyigazolvánnyal van, aki meg tudja csinálni otthon kormányablak segítség nélkül ugye a DAP regisztrációját, de az ügyfelek, akik hozzánk érkeznek, azoknak nyilván a kollégáim segítenek az applikáció beállításában, és azért kell, hogy megjelenjünk egy kormányablakban, hogy a személyes azonosítás meg tudjon történni, hogy valóban az az ügyfél az, akinek a nevében ugye eljárunk, hogy ezek a nagyon fontos adatvédelmi szabályoknak meg tudjunk felelni, és ugye az ügyfelek beazonosítása mindenre kiterjedően tudjon megtörténni. És hát nagyon fontos, hiszen ugye az SZIA bevallás határidejéhez közeledünk, és a civilek, akik itt ülnek, tudják a legjobban, hogy az 1+1% mennyire fontos. Ugye például az állampolgárok ugye elektronikus úton, ugye NAV felé teljesítendő nyilatkozaton, ugye nem csak az egyházaknak, hanem a civil szervezeteknek is tudnak ugye az 1%-os SZIA felajánlással élni. Ugye ennek is megvan ugye a digitális lehetősége, de ahhoz, hogy ezzel éljünk, ahhoz is elengedhetetlen lesz, hogy egy elektronikus kulccsal, ugye például a digitális állampolgárság applikációval rendelkezzünk. De hogy a kormányzat tovább segítse a civilek forráshoz jutását, ugye az idei évtől kezdődően már nem csak digitálisan, nem csak a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál, hanem a kormányablakokban is lehetőségük van az állampolgároknak az úgynevezett 1+1%-os nyilatkozat leadására, tehát már azok a települések, ahol nem működik NAV ügyfélszolgálat, azokon a településeken a kormányablakok is szeretettel várják ezeket a nyomtatványokat, amit mi természetesen belső postával költséghatékonyan a Nemzeti Adó és Vámhivatal részére fogunk továbbítani. Tehát látható, hogy a digitális úton és analóg úton is alapvetően azért dolgozunk, hogy az állampolgárok minél inkább megfelelő szolgáltatásokat tudjanak igénybe venni a kormányhivataltól, illetve a magyar államtól.
Borsodabói Zemplén vármegyében a KSH adatai szerint 3185 szervezet működik. Az országban működő szervezetek 6%-a van itt bejegyezve. Csak Budapesten és Pest megyében találunk amúgy ettől több szervezetet, mint ami itt működik nálunk. A szervezetek száma ugyan nem túl sok mindent mond önöknek, úgyhogy kifejezőbb az, hogyha azt mondom, hogy a vármegyében működő szervezeteknek több mint 95 ezer természetes személy tagja van. Az alkalmi és önkéntes segítők száma meghaladja a 11 ezer főt, illetve az egyesületek, alapítványok legalább 2500 főt foglalkoztatnak. A legtöbb szervezet a kultúra, a szabadidő, sport, oktatás és a szociális ügy területén tevékenykedik. És ez a nagyon sok ember, nagyon sok civil szervezet, aki együtt tevékenykedik, nyilván szeretne együttműködni a Borsodobó-Zemplén vármegye önkormányzatával, és tud is. A kérdés az az, hogy milyen formában és milyen felületeket, csatornákat működtet a vármegyei önkormányzat arra, és milyen lehetőségeket biztosít, hogy a civil szervezetekkel tudjanak közösen dolgozni.
Köszönöm szépen a kérdést és a lehetőséget is, hogy itt lehetek. Ha megengedik, mielőtt a kérdésre válaszolnék, egy nagyon rövid személyes felütéssel kezdenék. Én nem olyan régóta vagyok a vármegyei közgyűlés vállalók, ugye az elmúlt év októberétől, de az önkormányzati világ nem áll tőlem távol, mert 18 éven keresztül voltam Sátoraljaújhely város alpolgármestere, úgyhogy az önkormányzati világra, szabad egy nagyképűen mondani, egy kis rálátással bírok. És ugyanaz igaz a civil szervezetekre is. Jelen pillanatban is van két olyan szervezet, amelynek a vezető tisztségviselője vagyok. Az egyik az Zemplénben működő, talán egyik legrégebbi turisztikai egyesület, ami helyi TDM szervezetként is működik. A másik pedig egy sport szervezet, és hogyha megengedik, én azt gondolom, az életnek a szerves része a humor, és nem tudok elmenni a hely mellett. Ugye Nyilas Misi házban vagyunk, és a általam elnökölt sportszervezet, ez a Zempléni Jégsport Egyesület, ahol a jégkoronggal, shorttrackkel, jégtánccal és curlinggel próbálunk minél több embert bevonni, és minél több gyermeket az utánpótlásba, és ugye a hokisoknál van ilyen mondás, nem tudom, tudják, hogy hívják más néven a korongot? Pak-pak. Akkor azt ma nyugodt szívvel mondhatom, hogy ma miattam Nyilas Misi pakkot kapott. De komolyra fordítva a szót, én azt gondolom, hogy az önkormányzati világ és a civil szervezetnek az együttműködés az megkerülhetetlen, mert hogy az önök által képviselt szervezetek az életnek nagyon sok olyan területén dolgoznak, ahol amúgy dolgozik egy önkormányzat is, de számos olyan eset van, amikor önök talán egy picit jobban tudják elérni az embereket, vagy segítségül tudnak lenni az önkormányzatok számára. Elhangzott, hogy nagyon sok civil szervezet dolgozik a vármegyében, és hogyha ebből két számot kiemelünk, az egyik az a 2500 fő, akit foglalkoztatnak, tehát ahol konkrét munkavállalók vannak, akik a kultúra, az egészségügy és a szociális területen, ugye ez a három fő témakör, ahol az önök vagy az önök kollégái segítik az önkormányzatok munkáját. Én azt gondolom, ez egy nagyon becsülendő dolog, és az önkormányzatok nem volna képesek önök nélkül hatékonyan működni. A vármegyei önkormányzatnak igazán két szintje van a civil szervezetek felé. Az egyik egy közvetett szint, mert hogy a vármegyei önkormányzat a területfejlesztési források előkészítésében, annak a lehívásába működik közre. És annak idején a TOP-ban, meg most is a TOP Plus-ban is úgy indult ez a történet, hogy elindult egy projektgyűjtés, aminek során a vármegyében lévő önkormányzatok mellett nagyon sok civil szervezetet szólítottunk meg, és nagyon sok civil szervezet fejezte ki azt a véleményét, hogy szerintem milyen típusú pályázatoknak kéne majd megjelenni. És ez nagyon szépen kikristályosodott a TOP időszakban is, ahol vármegyei szinte 130 milliárd forint fejlesztési forrás kiosztásában tudott közreműködni a vármegye, és ugyanez igaz volt, vagy igaz most a TOP plusz pályázatokra is, hogy egy picit emelőtt összeg van, 150 milliárd forint lehívására van lehetőség. És a fő irányok szinte mindegyike valamilyen úton, módon közvetlenül, vagy közvetett módon csatlakozik a civil szervezetek munkájához. Mondok egy nagyon konkrét példát, például energetikai típusú fejlesztésből nagyon rengeteg forrást tudott kiosztani a vármegye a TOP-ban, és majd tud kiosztani most a TOP Plus-ban is, de ez egy száraz adat, hogy energetikára nagyon sokat tudunk költeni, de a sor végén jellemzően szociális intézmények, iskolák, energetikai célú felújítása van, ahol ugye önökkel, vagy az önök által képviselő szervezetekkel is közvetlenül tudunk találkozni. De például több mint 100 óvoda és bölcsődei férőhely fejlesztése történt meg, 100 intézmény fejlesztése történt meg, ami több mint 4000 férőhelyet jelentett a vármegye területén, és tudom, hogy a önök által képviselt szervezetek közül nagyon sokan segítik az alapfokú oktatási intézményeket, programok, ismeretterjesztő programok, egészségfejlesztési programok szervezésével, úgyhogy talán ez az a közvetett szint, ami a vármegye önkormányzat és a civil szervezetek között van. De van ettől sokkal konkrétabb szint, ez a közvetlen mód, ebből is több lágazással tudunk foglalkozni. Az egyik egy határon átnyúló program, amit úgy hívnak, hogy ugye Interreg. Biztos, hogy önök közül sokan hallottak már erről, és a tavaly, illetve a tavaly előtti év szeptemberében biztos vagyok benne, hogy a Via Carpatia által gondozott kis projekt alapba sokan nyújtottak be pályázatot, határon túli szervezetekkel együttműködve. Ennek bizony a gondozása az a civil világ és az önkormányzatok között közvetlenül a Vármegyei Önkormányzathoz tartozik, hiszen Kassa megyének és Borsodó-Vezemplén Vármegyének van egy közös non-profit társasága, az a Via Carpatia, és ők konkrétan azok, akik gondozzák ezeknek a kisprojekt alapoknak az ügyét, ők írják ki a pályázatot, készítik elő döntésre, és később a forrás kiosztásában is ők segítkeznek. Látunk egy nagyszerű példát a Kassán, ahol egy aktív időskor központot hozott létre a Kassa megyei önkormányzat, és bizony 2023-ben ezt a Vármegye is megtette. A Vármegy épületében van kimondottan egy helység, ahol a szépkorú polgártársaink, akik szeretnek aktívan élni, ők be tudnak jönni, mindenféle egészségfejlesztő programokkal és sportprogramokkal is részt tudnak venni, gyűléseket tudnak tartani, és én azt gondolom, hogy ez is egy nagyszerű együttműködési lehetőség a Vármegyei önkormányzat és a civil szervezetek között. Van egy konkrét támogatási forma, amelyet a Vármegyei önkormányzat gondoz. Elnök asszonynak van egy, ha szabad így mondani, egy személyes elnöki kerete, ez az elmúlt évben, 2024-ben 3 millió forint volt. Ezt előtte vagyunk az idei évi költségvetés tárgyalásának, de azt hiszem, hogy egy műhely titkot már elárulhatunk, hogy ezt az összeget 5 millió forintra fogjuk reményeim szerint a közgyűlésen felemelni. És ez kimondottan egy olyan keret, ahol közvetlenül támogatásra tudnak fordulni szervezetek a Vármegyei önkormányzathoz. Az elmúlt évben 18 civil szervezetet részesült a támogatásban, 9 önkormányzat és 4 alapítvány. Ez közvetlen anyagi támogatást jelentett az ő esetükben.
Ennyi fért mai műsorunkba, köszönjük, hogy velünk tartottak. Az elmúlt közel 50 percben a Civilek Napja Miskolci rendezvényén készült összefoglalónkat hallhatták. Az eseményt az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület szervezte. Műsorunkban megszólaltak Palik Zoltán, az Esély és Részvétel Közhasznú Egyesület elnöke, Patiscsák Éva, a Miskolc megyei jogú város alpolgármestere, dr. Mennyhárt Szabolcs, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főigazgatója, és Dankó Dénes, a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzat alelnöke. Én munkatársaim nevében is búcsúzom önöktől, és további tartalmas időtöltést kívánok. A mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 30